pont tegnap mondta anyukám, hogy ő hallott, hogy már 1000 forint fölött lesz egy tort, és mondta, anyu, figyelj, nálam 2000 forint fölött van egy szelet. Úgyhogy attól is függ, hogy milyen torta. Vannak ilyen basic torták, vagy sütemények, inkább azt mondanám, amit ki lehet hozni 1000 forint alatt talán, de szerintem egy igazán jó süti, tehát hogyha azt a szakértelmet és munkaerőt is beleszámítod a költségekbe, akkor 2000 forint alatt nem jöhet ki.
Üdvözlöm a hallgatókat, ez itt a 24.hu filéző podcastja. Én Inkei Bence vagyok, a mai műsorvezetőtársam Polák Zsóka.
Sziasztok!
És a mai vendégünk pedig Márk Szonya, az Édesem cukrászda tulajdonosa, alapítója, üzletvezetője.
Sziasztok, igen, valami ilyesmi. Cukrászom mindenem.
Köszönjük szépen, hogy elfogadtad a meghívásunkat. Azzal kezdenénk, hogy júniusban végigment a sajtón a hír arról, hogy úgy döntöttél nyár végével megszünteti az eddigi tevékenységét az Édesem. Majd erre is ki fogunk térni, hogy miért döntöttél így meg, hogy hogyan. Most igazából az lenne az első kérdés, hogy azóta eltelt másfél hónapban milyen reakciókkal találkoztál, felmerült-e egy esetleg meggondolod magad, vagy bármi történt-e, ami váratlan volt azóta?
Meg nem gondoltam magam, tehát nyilván azért ez egy jól átgondolt döntés volt, még akkor is, hogyha egy rövid időn belül hoztam meg. De azóta tényleg sok minden történt, pont azért, mert ilyen nagy média visszhangot kapott az, amit én kitettem Instagramra, úgyhogy nagyon sokan megkerestek különböző ajánlatokkal, főleg így ebben voltam most az utóbbi időben, meg persze nyilván olvasom a kommenteket, egyrészt ott az én bejegyzésem alatt is. Én azért ezt, tehát amit kiírtam, azt elsősorban a saját vendégeimnek, törzs vendégeimnek írtam ki, úgyhogy az érdekel legjobban, hogy ők mit szólnak ehhez. És másodszorban meg persze küldte mindenki, hogy különböző megjelent cikkek alatt milyen kommentek jelentek meg.
Ezeket így érdekességként, vagy volt ezeknek tehát ezek hasznos kommenteket küldtek el?
Egyrészt nyilván, amit az én törzs vendégeim kommenteltek, az iszonyatosan jól esett. Elsősorban az, hogy nem vitatkoztak, hanem megértették a döntésemet. És tehát szinte mindegyik erről szól. Úgyhogy a másik fele meg persze az volt, akik nem ismerték annyira, hogy mit csinálok, és ők kevésbé értették. Tehát nem tudták összerakni a döntéssel azt a posztot talán, amit kitettem. Úgyhogy az már egy kicsit más volt, de annak mindenféleképpen nagyon örültem, hogy egy ilyen diskurzust indítottam el erről az egészről, hogy elkezdtek beszélgetni az emberek nem rólam, hanem inkább a problémáról. Valaki küldte át, hogy a LinkedIn-en is elindult erről egy beszélgetés, meg valaki egy külön cikket írt erről, hogy ő mit gondol, hogy kellett volna jól csinálni, és amúgy ez szerintem teljesen hasznos, meg remélem, hogy másoknak tud segíteni.
Mik voltak, amik így felmerültek, és te utólag hasznosnak, vagy jogosnak érezted megjegyzések?
Nem is azt mondom, hogy jogosnak éreztem, hanem azt értettem meg belőle, hogy van, akik nem értik, hogy milyen ez a kézműves dolog, meg milyen az, hogy mint mondjuk, ahogy elképzelnéd Franciaországban a sarki péket, hogy van egy erős törzs közönsége, és ezt iszonyatosan jó csinálni, de itthon ennek nem mindig van racionális pénzügyi háttere. Tehát nekem például ez tök érdekes volt, hogy sokan nem értették, még a mai helyzetben sem azt, hogy hogyan fordulhat ez elő, hogyha a kígyózó sorok állnak, mikor kinyitok a boltom előtt, és mégis ezzel együtt bezárok. Tehát ez egy ilyen probléma volt, meg ami egy ilyen fura felvetés volt nekem. Szerintem ez elég gyakori szöveg, hogy amit szeretnek az emberek, azt kifizetik. És szerintem ez most már nem így lesz. Tehát, hogy iszonyatosan drága dolgokat nem feltétlenül fognak megvenni, hogy tehát luxus dolgokat, csak azért, mert szeretik, és akkor arra ugorgatni pénzt.
Igen, csak ez egy kicsit ellenmondás nekem, az jutott eszembe erről, hogyha ez amúgy is luxus, mert azért a tortarendelés az egy luxusnak számító valami, ünnepségekre szoktunk tortát rendelni, szóval hogy ez egy különleges dolog. Ezen a téren, hogyha valaki luxusnak számító terméket vesz, akkor nem mindegy, hogy mondjuk 1-2000 forinttal drágább, nem fizeti ki?
Szerintem nem 1-2000 forintokról van szó. nem járok olyan sokat más cukrászdákba, de azért körülbelül van egy képem arról, hogy mennyibe kerülnek máshol a sütemények, és itt dupla árakról van szó egy kézművesnek egy nagyobb cukrászdához képest. Tehát itt nagyon nagy a különbség már. Én azt gondolom, hogy amit kapsz, abban is nagy a különbség, de ezt nem mindenki tudja értékelni.
Van egy februári interjú, is olvasható veled az interneten, és már ott te említetted ezt, hogy kezdenek elszállni az árak, meg ilyenek, pedig akkor még nagyon az elején voltunk. Mikor kezdted először érezni, hogy ebből probléma lehet neked?
Azt hiszem, hogy így a választások után, nem feltétlenül a választásokhoz kapcsolódóan, de szerintem minden gondolkodó emberben volt egy törés, és pont egybe is esett azzal, hogy nagyon durván kezdtek tényleg elszállni az árak, meg úgy az embernek a biztonságérzete változott meg teljesen szerintem. És akkor volt egy pár ilyen aggodalommal teli hónapom, amikor tényleg éjszaka álmatlanul forgolódtam, és azután hoztam meg ezt a döntést, amikor már azt éreztem, hogy nekem ebben több a para, mint amennyi a boldogság, és én ezt az egészet nem ezért találtam ki, hogy végig stresszeljem a napjaimat, hogy ezt meddig fogom tudni így pozitívra kihozni. És azt gondolom, hogy ezt ősztől már nagyon nehéz lenne pozitívra kihozni.
És a vendéglátósokat sújtó nagyon sok negatív hatás, mint például a munkaerő hiány, az energia árak elszállása, vagy az alapanyagok drágulása közül, melyik volt az, ami a legjobban hatott rád?
Ez enyém egy egyszemélyes vállalkozás volt, úgyhogy a munkaerő hiány az nem. Inkább az alapanyagoknak az áremelkedése, illetve az energiaárak várható emelése, a bérleti díj emelése, tehát így nagyon sok minden összejátszott, és lehet tudni, hogy ennek nincs még vége, és ezt meg így nem akarom megvárni, hogy őszre elfogy az emberek pénz, és tényleg nem tudják ezt megengedni maguknak. Tehát azt gondolom, hogy mindenhol emelkedni fognak az árak, és az, ami eddig viszonylag olcsó volt, az lesz az, amit még épp hogy meg tudnak majd fizetni. Mert mindenkinek más egyébként a közönsége, tehát ez így nehéz általánosságban beszélni erről. Én úgy mértem föl, hogy az én vásárlóközönségem ezt már nem fogja tudni kifizetni. De vannak helyek, amik nagyon jól mennek. Tehát vannak, persze tudok olyanokról, akik bezárnak, de tudok olyanokról, akik össze fognak nyitni.
Ja, olyan, aki most fog nyitni, arról is hallottál?
Igen, kettőt is tudok. Két nagyon jó cukrászda, nem olcsók, de simán lehet, hogy nekik megvan az a vásárlóközönségük, amire tudnak építeni.
Akkor te közönséged az nem ilyen volt ezek szerint, tehát nem abból a rétegből került?
Én azt gondolom, hogy nem. Tehát én nálam már volt egy jelentős áremelés, és érezhető volt, hogy már kevesebben jönnek. De egyébként érdekes volt, hogy nem volt erről igazán így diskurzus egymás közt a cukrászok között, és amikor ez történt velem, akkor volt olyan nagy cukrász, aki felhívott, és akkor mondtam, hogy figyelj, nálam így tökre lemorzsolódtak az emberek ettől, hogy árat emeltem, és mondta, hogy ja, persze, hát nálunk is. És oké, de akkor miért nem beszélünk erről?
Na most már beszélünk.
Tehát most már igen, remélem.
Tehát a te posztodnak, bejelentésednek köszönhetően, akkor úgy látod, hogy el is indult erről egy diskurzus, vagy azért még továbbira volna szükség, vagy mit gondolsz erről?
Szerintem még kell erről beszélni, abszolút, de én azt is látom egy ilyen jó hozományának a dolognak, hogy mások, akik ugyanebben a cipőben vannak, mint én, hogy ilyen kis kézműves, akármilyen gasztrovállalkozásuk van, ők nem érzik azt, hogy most ha esetleg be kell zárniuk, akkor az az életük vége, vagy egy óriási kudarc, és ők csináltak valamit nagyon rosszul, hanem van olyan, hogy egyszerűen a körülmények olyanok, hogy azt, amit csináltál, nem tudod folytatni úgy, abban a formában.
Akkor te is így élted ezt most meg?
Igen, így éltem meg. Nem érem meg egyébként óriási katasztrófának, tehát nálam ez inkább egy ilyen újragondolás, újratervezés. Ugyanúgy, mint a Covid alatt, ott is ki kellett találni kreatívan új dolgokat, ugye nem tudtunk kinyitni, akkor ilyen dobozválogatásokat csináltunk, annak örültek az emberek, kipróbáltuk a voltot. Tehát lehetett akkor is kreatívnak lenni, most én is így máshonnan próbálom megfogni ezt a cukrász dolgot.
Hát volt, aki voltról rendelt tortát?
Nálam nem, én kekszeket árultam, mert hogy ez pont az őszi időszakra esett, amikor én ezt kitaláltam, és azért a karácsony miatt nagyon sok kekszet vesznek az emberek olyankor. de végül is nekem nem vált be ez a kiszállítósdi, mert kapacitásban nem bírtam, hogy nagyon rövid időre összpontosul, tehát ez a néha semmi, de akkor is ott kell lennem, mivel egyedül vagyok, tehát hogy várnom kell, hogy bejön a rendelés, és aztán néha meg annyi bejön, hogy nem tudom teljesíteni, mert kifogyok a készletből.
És ugye te előtte cukrászdaként működött az édesem, és utána lett torta műhely, és ez miért történt ez a változás, illetve szerinted most egy cukrászdának könnyebb, vagy egy torta műhelynek, vagy van ebbe különbség?
Igen, most látom, hogy pont tegnap olvastam valakinek a posztját, aki egy év után bezárja az álomcukrászdáját, és visszamegy műhelybe, ugyanoda, ahonnan egyébként előtte indult. Tehát ezt a megoldást ki lehet próbálni. Nekem nagyon hiányzott a vendéglátás része, én ezt nagyon szeretem. De tehát egyrészt szeretem, másrészt meg az a stressz, amit magával hoz, ez a jön a vendég, nem jön a vendég, túl keveset csináltam, túl sokat csináltam, az nekem nehéz volt, és akkor ezért is tértem át műhelyre. Meg pont egyébként elmentek az alkalmazottaim is, akikkel hosszú ideje együtt dolgoztam, és akkor így azt gondoltam, hogy ezt jó lesz kipróbálni, és jó is volt egyébként. Tehát több mint 4 évig csináltam ezt magát csak a műhelyt.
És ez pontosan hogy nézett ki a műhely? Tehát ezt hogyan, mi volt a modell?
3 dologra használtam, az egyik ez a tortarendelés, esküvői és szülinapi, a másik, hogy workshopokat tartottam ott heti rendszerességgel, az iszonyú jó volt, mert akkor találkoztam ilyen más sütni szerető emberekkel, és ami még ennél is jobb volt, az meg, hogy édesem szombatokat tartottam, így neveztem el, néha szombatokra kinyitottam, és akkor rendesen volt süti a pultban, mint régen.
És ezeket a workshopokat továbbra is folytatod, vagy ezzel is felhagysz? Mert gondolom, a szakmát nem akarod elhagyni, így jött le az eddigi interjúkból és megszólalásaidból, szóval, hogy maradsz a területen.
Igen, igen, mindenképp cukrászként szeretnék dolgozni. A workshopokat még nem tudom, attól függ, hogy milyen munkát találok, hogy amellett lesz rá időm, és akkor ahhoz persze kell keresni egy helyet, ahol workshopokat tartok. De egy csomóan kérdezik, úgyhogy ez azért így benne van a fejemben. Meg én szerintem, hogyha az emberek nem fognak tudni megfizetni nagyon jó süteményeket, akkor viszont meg kell őket tanítanunk arra, hogy fogják tudni otthon megcsinálni ezeket.
Most pont a múlt héten volt erről szó, hogy most már nem vagyunk messze attól, hogy 1000 forint legyen egy szeret torta. Szerinted mi az a lélektani határ, amiben az emberek lehet, hogy az 1000 forint az, amire azt fogják mondani, hogy na jó, ez most már, tehát hogy itt ez fogunk látni további hasonló történeteket, mint az édesemé.
Pont tegnap mondta anyukám, hogy ő hallott, hogy már 1000 forint fölött lesz egy torta, és mondta, anyu, figyelj, nálam 2000 forint fölött van összelet. Úgyhogy attól is függ, hogy milyen torta. Vannak ilyen basic torták, vagy sütemények, inkább azt mondanám, amit ki lehet hozni 1000 forint alatt talán, de szerintem egy igazán jó süti, tehát hogyha azt a szakértelmet és munkaerőt is beleszámítod a költségekbe, akkor 2000 forint alatt nem jöhet ki. Borzasztó fizetések vannak cukrász szinten, tehát legalábbis ilyen most, hogy így nézelődtem, 1-2 éves cukrász tapasztalattal körülbelül minimálbért, vagy egy nagyon picivel többet fizetnek. Tehát azt még bele lehet kalkulálni persze egy 1000 forintos sütibe, de az, hogy egy igazán profi cukrász odaálljon, és nem az alapporokból nagyon gyorsan, szakértelem nélkül rakjon össze egy süteményt, azt már nem. Tehát, hogy szerintem ezt elfelejtik az emberek, hogy egy sütemény árában nem csak az alapanyag van benne.
Egy kicsit menjünk vissza, hogy te végül hogy kerültél, a te történeted hogyan indult, hiszen általában, ahogy a tied is, ezek nem mindennapi indulások.
Ma már egy kicsit mindennapi. Szerintem nagyon sokan vagyunk így a kézműves cukrászok közül, hogy szakmaváltók vagyunk, újrakezdők, és szerintem ez nem is véletlen. Én rákattantam a sütésre, hogy nagyon édes szájú voltam, és amikor ez körülbelül 10...
Csak voltál?
Ja, nem, vagyok. Igen, igazad. Amikor ez így elkezdődött nálam ilyen 17 évvel ezelőtt körülbelül, akkor még nem lehetett ilyen jó süteményeket kapni a városban. Még egy jó brownit is nehéz volt találni, vagy egy sajtortát. És akkor elkezdtem ezeket otthon magamnak megcsinálni, rengeteg külföldi szakácskönyvet rendeltem, és etettem a játszótér népét, mert hogy akkor pont kisgyerekeim voltak. És amikor így azt láttam, hogy már így nem tudnak ők sem több makaront megenni, akkor gondoltam, hogy akkor elmegyek, és valahol ezt így nagyobb közönségnek próbálom így eladni, és akkor elmentem stázsolni egy étterembe, akkor kiderült,
egyébként te mit dolgoztál előtte, vagy volt?
Én bölcsész vagyok, és újságíróként dolgoztam. És akkor bekönyörögtem magam stázsolni egy Andrássy úti étterembe, de akkor elég gyorsan kiderült, hogy a tudásom még ehhez kevés.
Ez a klassz volt, ugye? Igen, ez az étterem. Igen. Arra még én is emlékszem.
Hogy... Igen, igen. Most ilyen rovásírásos, valami furcsa hely van ott a helyen sajnos. Utána akkor emiatt elmentem egy cukrásztanfolyamra, és akkor ugyancsak bekönyörögtem magam a Four Seasons-be, hogy oda bejárhassak tanulni. Hát az egy óriási élmény volt, és ott kaptam egy nagy löketet. Utána még így próbáltam kitalálni a suli után, hogy merre menjek, szerepeltem ilyen TV Paprikán, a Tökös Mákos című ilyen cukrász tehetségkutató van. Meg volt, hogy ilyen sütis magazint szerkesztettem, és aztán elmentem a pásztrámiba dolgozni, ott voltam másfél évig, azt nagyon-nagyon szerettem, ott nyitott konyha volt, és szerintem ez egyébként rengeteget számít, hogy nem egy ablaktalan helyiségben dolgozol, hanem egy nyitott konyhában, ahol egyből van visszacsatolás a vendégekhez. Utána még dolgoztam az akkor megnyitott Akvában, ami ott az Erzsébet téren volt, és akkor azt gondolták, hogy abból még lehet egy ilyen kicsit gurmébb éttermet csinálni, aztán így látszott, hogy az emberek nem erre vágynak. Tehát, hogy ez tök jó egyébként, hogy a közönség alakította szerintem magát a teret, és utána nyitottam meg a saját helyemet.
Ez mikor volt? Ez hány éve? Vagy ez hét?
Ez több mint hét éve, igen, igen.
Igen, igen. Tehát ez pont így besik az időszakkal, amikor kezdtek megjelenni a hasonló, vagy ez az eleje talán annak a profilú helyek.
Igen, ez amikor így már kitalálták, hogy léteznek ezek az új hullámos cukrászdák, Magyarországon ezt a nevet kaptuk, bármit is jelentsen, és akkor azért már volt egy Zazi, volt Vácott a Mihály László, akkor volt a Zsalai Fanninak a kék shopja, úgyhogy akkor már így kezdtek jönni ezek a helyek, de még nem voltunk nagyon sokan.
De hogy írnád le ezt, ha már szóba hozott ezt az új hullámos cukrászdát, ha neked kéne megfogalmazni, hogy ez mit jelent?
Hát szerintem minden, ami nem Rigó Jancsi francia krémes. nem tudnám így ennél jobban ezt megfogni. Régen az volt, nem, hogy bementél cukrászdába, és mindenhol ugyanazt kaptad.
Igen.
Tehát, hogy ezek a osztrák-magyar habos-babos.
Krémes igen, és társai.
Igen, igen.
Sok margarinnal.
Igen, igen, növényi tejszínnel. Meg hát jó, nyilván régen ezt csinálták rendes alapanyagokból is. Vagy voltak olyan cukrászdák, akik ezt már akkor is csinálták.
És te közben vittél egy egészen népszerű blogot is.
Igen, azt amikor elkezdtem a sütiket csinálni, akkor csináltam egy blogot is ezzel párhuzamosan, hogy valahol meglegyenek a receptjeim, akkor ott vannak a fotók is, akkor azt később tudod, megosztottam ismerősökkel, akkor azok tovább küldték, úgyhogy az így alakult, igen, igen. De azt aztán, mikor már megnyitottam a cukrászdát, akkor még volt egy-két próbálkozás, hogy tovább vigyem, de már nem bírtam. Plusz elkezdtem szakácskönyveket írni, vagyis hát ilyen sütiskönyveket, és akkor meg tényleg, tehát annyi recept már nincs a világon, hogy még akkor ezt is töltsem. Most meg már szerintem már fölött egy kicsit, a blogolás fölött kicsit eljárt az idő.
Milyen értelemben?
Hát, hogy már mint másfajta, tehát ugye a receptekre szükség van, de hogy más formában.
Ja, hogy már inkább Instagramon vagy TikTokon érdemes.
Hát igen, tehát ezek a videók mennek nagyon.
És ha már az Instagramról van szó, szoktál ott inspirálódni torta dizájnok vagy trendek terén? Vagy nem tudom, lehet ezt használni, hogy torta trendek vannak ilyenek?
Persze, persze, abszolút vannak. Meg muszáj is. Mindig mondom a gyerekeimnek, hogy ne nyomkodjanak annyit, de közben meg, tehát hogy nekem meg muszáj, tehát hogy rengeteget néznem az Instagramot, mert különben nem tudom, hogy mi megy a világban. Úgyhogy két dolog van az utazás, nem két dolog, több, de hogy ugye utazni lehet, ahonnan az ember inspirálódik, könyveket lehet vásárolni nagyon sok pénzért, online tanfolyamokra érdemes jelentkezni, meg folyamatosan pörgetni az Instagramot, de hogy ez azért, hát ez kemény dolog. Tehát ugye ez nem feltétlenül jelent örömet.
A te esetedben milyen külföldi hatások voltak? Mert általában ugye a cukrászoknál általában ezt a francia, legalább főleg az úgynevezett új hullámos cukrászoknál eset össze szokták kötni a francia típusú édességekkel. Ez nálad mennyire volt meghatározó?
Igen, a legtöbben ezt a francia muszos vonalat viszik itthon is. Én egy picit ezt így próbáltam a hagyományossal ötvözni. Tehát most a hagyományos alatt nem feltétlenül a, nem tudom, dobostortát értem, hanem azt, amit otthon szoktunk enni inkább. ilyesmire gondolnék, egy kicsit ilyen angol száz beütéssel, kicsit franciás beütéssel, tehát tulajdonképpen mindent kipróbálok szippantani ezekből, ami jó és ami előremutató.
Ezt így lehet arról beszélni, hogy most például mik a utóbbi hónapokban az Instagram most tartott trendek. Vagy trendek, mi az, ami kívül esetleg lehet, mert hiszen az infláció nem csak minket érint, hanem azért például van ennek kézzelfogható hatása például az ilyen otthoni torta sütős trendekre?
Én azt nem látom, tehát, vagy legalábbis, hát ugye mindenkinek más mutat az Instagram, én nem azokat az oldalakat nézem, amik ezeket az otthoni trendeket mutatják, én ilyen profi oldalakat követek, és akkor azt próbálom a saját stílusommal ötvözni inkább. Abszolút vannak trendek, és az pont nem ezeknek az inflációs hatásoknak kedvez, tehát ugye nagyon drága alapanyagok, különleges alapanyagok, maguk ezek a francia sütemények is eleve olyan formákban készülnek, amik nagyon drágák, vagy legalábbis a mennyiséget akarsz megvenni. Tehát, hogy nagyon eszközigényesek is. Úgyhogy...
Tehát még nincs olyan trend az Instagramon, hogy vízből és gipszből csinálnak nagyon olcsó tortát. És finomat.
Biztos van, nem tudom, ez nem annyira izgatott fel még.
Ugye nem Magyarországon egyfajta politikai közhely is az elmúlt 30 évben az, hogy fogunk-e majd Bécsben cukrászdát nyitni meg, hogy ha igen, mikor és hogyan, stb. Ez a te esetedben, az, hogy van egy ilyen szakértelem, van egy ilyen know-how, ez nem... képzelhető el, hogy külföldön hasznosítod?
De, abszolút. Biztos, hogy lenne. Értem, az én élethelyzetemben nem látom ezt most annyira egyszerűen megvalósíthatónak, de egyébként mindenkinek, aki cukrász, és ezt meg tudja tenni, azt javaslom, hogy menjen külföldre. Most így nyilván itt iszonyatos munkaerőhiány van, és ennek nem örülnek a vendéglátósok, hogy ezt mondom, de ez egyértelmű, hogy külföldre kell menni.
Viszont ha már itt tartunk az inflációnak, meg ennek az egész gazdasági, nem is tudom, minek nevezzük ezt, mert most vagyunk, meg a felül most tartunk, lehet egy olyan következménye is, hogy a munkaerőhiány esetleg megszűnt, tehát a munka nélküliség fog nőni. Ez nem lehet bizonyos szempontból jótékony hatással arra, hogy tehát a munkaerőhiányra.
Nem látom. Uh-huh. Nem, és egyébként sem vinné ez jobb irányba a dolgokat. Úgyhogy, tehát ez nem emelné fel a magyar gasztronómiát. Hát valamilyen szinten biztos bárki megfőz nekünk, de
hogy a képzett emberekre az nem, nem lesz több továbbra
sem. Nem, azok elmennek külföldre. Igen. Tehát, hogy én most nézegettem külföldi állásokat, és például nagyon javaslom Angliát. Ott úgy tűnik, hogy iszonyatos munkaerőhiány van a vendéglátásban, de ezt lehet tudni Hollandiáról is, Németországról is.
Hát az utóbbiak most egyszerűbbek, mint Anglia, ugye az ismert okok miatt.
Igen, de nem lehetetlen Anglia sem, tehát azért érdemes arra felé is körülnézni szerintem.
És külföldön az infláció az hogy mutatkozik meg? Mert ugye olvastam, hogy Franciaországban a vaj például az, aminek az ára nagyon megugrott.
Így van,
igen. Tehát gondolom, hogy minden országban máshogy van, vagy hát nem ugyanazzal a problémával szembesülnek, mint mondjuk itt. Itthon mi az, aminek az ára rettenetesen magas lett?
Minden.
Igen, tehát az élelmiszereknél minden. Ugye nekem minden euróból számítódik át, mert hogy egy belga csokoládé nem Magyarországon terem, stb. Tehát minden. Most pont ma néztem ezeket az élelmiszer KSH adatokat, hogy a júliusi infláció hogy áll, és tehát, hogy pont azok az élelmiszerek, amiket mi használunk, azoknak nagyon-nagyon felment az ára. És akkor ilyenkor szokták mondani, hogy de hát a liszt meg a cukor az maradt ugyanannyi, és hogy de mi nem a hatósági áron vásároljuk a lisztet meg a cukrot. Úgyhogy a vajnak konkrétan, amit én vásárolok, 2,5-szeresére ment fel az ára.
Júliusban csak, vagy?
Nem, hanem mondjuk egy negyed év alatt. De az nagyon gyors. Az nagyon-nagyon durva, és én elég sok vajat használok, sok tejszínt, sok csokoládét, gyümölcspüréket, tehát nálam minden természetes anyag, alapanyag, kakaópor, mandulaliszt, és a tojásnak is nagyon felment az ára.
És mondjuk azok a hozzávalók, amik úgymond luxusnak számítanak, mondjuk a mandula vagy a pisztácia, azok gondolom azok is emelkedtek.
Igen, azt most nem tudom megmondani, hogy mennyivel, de azok, tehát hogy az euró árfolyam változást mindenképpen lekövették, És akkor, tehát ugye ez még így hozzáadódik ugye a vajhoz meg a többihez, plusz ahhoz, hogy az én életem is többe kerül, tehát hogy nekem is többet kell keresnem egy tortán, hogyha meg akarom venni a kenyeret a kedvenc pékségemben. Úgyhogy igen, ez így mind összeadódik.
Mire lehet akkor számítani a közeljövőben? Tehát lesz több ilyen bezárás is a terítékkel lehet. Majd igen, erről beszéltünk már az előbb, de hogy te konkrétan hallasz is ilyen történeteket, vagy ez csak így a gazdasági törvényszerűségek mondatják veled?
Hallok is egy-két ilyen történetet, meg igen, tehát hogy a saját józan paraszti eszemmel azt gondolom, hogy lesznek olyan nagyon sikeres, nagy helyek, akik meg tudnak maradni. Szerintem inkább ezeknek a kicsiknek lesz egyre nehezebb, amilyen én is vagyok. Ugye más áron is vásároljuk az alapanyagokat, mint akik nagy tételben veszik például, vagy ahova külföldiek járnak, azoknak is egyen könnyebb helyzetük van most. Nyilván a Covid alatt ők meg iszonyatosan szívtak, de most talán jobb nekik.
És mit látsz azon a téren, hogy ugye most kb. Két út van, vagy a minőségből vesznek vissza a helyek, vagy árakat emelnek nagyon durván, és hát nyilván egyértelmű, hogy melyik lenne a jobb, vagy hogy melyik a vevő szempontjából a jobb, de te látsz erre példákat, hogy van, aki tényleg inkább olcsóbb alapanyagokból dolgozik, és inkább a minőség rovására dolgozik?
Én erre így konkrétan nem látok egyelőre példát, de hát nyilván nem is járok mindenhova. Viszont azt láttam, van egy másik ilyen kis kézműves cukrésze, akik kiírták szavazásra még egy-két hónappal ezelőtt, hogy a Facebookon, hogy mit szeretnének, hogy kisebbek legyenek a sütemények, vagy drágábbak. És akkor persze valaki odaírta, hogy hát ha kisebbek lesznek, akkor drágábbak is. De hogy ja, ez is egy kérdés, hogy most akkor rosszabb alapanyagokkal dolgozok, és kisebb süteményeket csináljak, és fölvegyek el szakképzetlen munkaerőt, meg mondjuk csináljam-e otthon, úgyhogy nincsen rá engedélyem. Ugye ez is a cukrászoknál egy abszolút bevett vonal. Ezt egyébként nem javaslom senkinek, mert hogy szerintem nem annyira jó otthoni süteményeket csinálni eladásra semmilyen szempontból, de ez még egy járható út.
És te, ha még mindig édes szájúnak vallod magad, akkor ezt hogyan? Egyébként milyen hatással volt erre az, hogy te évek óta főállásban is édes szájú kell, hogy legyél, illetve ezt hogyan tudod akkor a jövőben, hogyha már nem lesz, ha nincs üzlet, ezt hogyan tudsz ennek, vagy ez milyen hatással lesz rá?
Mármint, hogy én mennyi sütit fogok enni a jövőben? Én azért otthon is sütök rengeteget, de az csak magunknak, tehát hogy én eladásra azt semmiképpen sem szeretném. Megremélem, hogy el tudok helyezkedni valami jó helyen, ahol továbbra is tudok sütni. Sőt, én nagyon-nagyon szeretnék fejlődni, tehát én eléggé beragadtam ebbe a tortázásba az utóbbi pár évben, mert abból tudtam pénzt csinálni, viszont ugye ahhoz nagyon sokat kell dolgoznod, hogy pénzt tudj vele keresni. Úgyhogy most arra vágyom, hogy olyan helyen dolgozhassak, ahol fejlődni fogok, tanulni. Nagyon drágák ezek az online tanfolyamok is, nagyon drágák az igazán jó szakácskönyvek, ezt is valaki kell, hogy szponzorálja. És egyébként ezt is bele kell számítani egy torta árába.
És az, hogy a bloghoz visszatérj, mert ugye előbb mondtad, hogy most meg kell tanítani az embereket sütni, tehát annyira drága lesz minden, ez így nem zárulna be a kör, hogyha visszatérni a bloghoz? Bár mondjuk abból meg pénz nagyon ugye nincsen, de hogy ilyen terved nem volt?
Szerintem amúgy, ha a profit szinten csinálja valaki, akkor lehet támogatókkal abból még pénzt keresni. Én még nem szántam rá magam, én inkább szeretnék valahol a vendéglátásban dolgozni, mert én azt tényleg nagyon szeretem, de szerintem előbb-utóbb így ki fogom ezt is találni, tehát hogy valószínűleg videókat kell csinálni, ez ami előremutató.
De akkor te összességében nem éled meg nagyon rosszul ezt, tehát inkább... Igen, tehát nyilván főleg, ha valaki, olyas valaki számára, aki sosem vállalkozott, vagy ennek, akkor automatikusan azt gondolja, hogy hát ez egy micsoda katasztrófa lehet valakinek a számára, miközben ez nem feltétlenül így van.
Igen, nagyon sok ilyen sajnálkozó kommentet is találtam, tehát hogy akik engem sajnáltak személy szerint, mert hogy volt egy álmom, és akkor ennek most lőttek, de nem így élem meg, tehát... Az édesemet viszem tovább, magamat nem zárom be, úgyhogy továbbra is fogok süteményeket csinálni. A műhelyt persze sajnálom, hogy fel kell adnom, mert az egy kis ékszerdoboz volt nekem, és azt hiszem, hogy kevés cukrász dolgozik ilyen jó körülmények között. De szóval ennél így sokkal nagyobb problémák vannak szerintem most így a világban, amik jobban aggasztanak, mint az, hogy be kell zárnom a műhelyemet.
Köszönjük szépen Márk Szonyának, hogy itt volt velünk, nektek pedig köszönjük, hogy hallgattatok minket, tegyetek így legközelebb is, és a Filéző podcast adásait megtaláljátok a 24.hu-n, illetve a streaming platformokon. Sziasztok!
Sziasztok!
Sziasztok!